Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Jöjjetek egy picit közelebb, kérlek, és akkor az ajtók közötti szorultság megszűnhet. Világosság és sötétség, fény és árnyék, olyan mélyen belénk ivódhat ez a kettősség, szimbolikus jelentése a világosságnak és a sötétségnek, talán bizony olyan ősi lehet, mint amilyen ősi, ahogyan egyáltalán jelekben, jelképekben, szimbólumokban gondolkodunk, látunk, vagy egyáltalán kifejezünk valamit a megtapasztalt valóságból. És 2000 évvel ezelőtt a világosságnak és a sötétségnek a szimbolikája egész nyilvánvalóan már egy nagyon kiérlelt, kifinomodott szimbolika volt, és talán ti is tudjátok, hogy Jézus korában az Esszénus szekta, jobb hiány talán nevezzük így, hogy szekta, egy megújulási mozgalomról van szó a korabeli zsidóságban, de egy olyan mozgalomról, amely nagyon nagy hatást gyakorol azok felé is, akik a mozgalomnak nem tagjai. Ők például egészen messze mentek ebben a szimbolikában, és magukra úgy tekintettek, hogy mi vagyunk a világosság fiai. És a világosság fiaiként készültek egy hatalmas küzdelemre, tulajdonképpen kozmikus küzdelemnek és kozmikus csatának képzelték ezt el a sötétség fiaival szemben. És ők aztán, mint a világosság fiai, készültek arra, hogy természetesen ezt a küzdelmet egyedül, vagy csupán csak a maguk erejére bízva nem fogják tudni megvívni, ezért várták a messiást. És a messiás lett volna az a valaki, az elképzelésük szerint, aki azután a világosság fiait győzelemre segíti a sötétség fiaival szemben. És aztán tudjuk a korabeli leírásokból, hogy azt is elképzelték már, hogy természetesen a messiás a világosság fiaival győzni fog a sötétség fiai fölött, és már azt is elképzelték, hogy hogyan fog történni az a hatalmas lakoma, ahogyan ezt a győzelmet meg fogják ünnepelni. És annyira komolyan vették a győzelmüket a sötétség fölött, hogy még az ülés rendet is meghatározták előre. Már csak a messiásra kellett várni, az általuk elképzelt győzelem beteljesedésére. Miért mondom ezt így? Azért, mert a korabeli zsidóság szempontjából egy megújulást hozó mozgalom is, tulajdonképpen a világosságot szembeállítja a sötétséggel, mégpedig radikális módon szembeállítja. A kettőt ütközteti egymással, és így képzel el valamit abból, ahogyan az Isten országa megvalósulhatna a Földön. És ehhez képest, még ehhez képest is, Jézus, ahogyan a világosságról és a sötétségről beszél, az egy egészen más viszony. Mert Jézus a mai evangéliumban különösen is a világosságot nem szembeállítja a sötétséggel, hanem azt mondja, a sötétségnek szüksége van a világosságra. A sötétség rászorul a fényre. A világosság pedig nem diadalmaskodnia kell a sötétség fölött, hanem a világosságnak az a dolga, hogy átjárja a sötétséget. A világosságnak az a szerepe, a küldetése egyáltalán attól és azért világosság, hogy a sötétséget átjárva a sötétség meg tudjék legalábbis valamiképpen szűnni, vagy legalábbis tudjon az ereje enyhülni. Ez egy teljesen más viszony. Itt a sötétség és a világosság valamiképpen egymáshoz rendelő formában jelennek meg. Nincs szó küzdelemről és harcról, hanem arról van szó, hogy még egyszer kiemeljem ezt a mondatot, a sötétség rászorul a világosságra. A világosság pedig nem legyőzi a sötétet, hanem átjárja a sötétséget. Miért olyan nagy jelentőségű, a mai szóval élve, ez a szemléletváltás? Egyrészt azért, nyugodtan mondhatjuk, hogy egyrészt azért, mert 2000 évvel ezek után, a gondolatok után is, még mi keresztény emberek is hallatlanul szeretünk ószövetségi ember módjára gondolkodni. És a világosságot szembeállítani a sötéttel, és semmi más nem tudni elképzelni, mint hogy akkor a sötétség rossz, a világosság jó. És természetesen mi vagyunk a jó oldalon, mi vagyunk a jók, és akkor körbenézünk, sötétség rossz, és akkor már csak embereket kell nézni. És az Ószövetség mit mondott? Ha majd abba hagyjuk az újjal való mutogatást, akkor van esélyünk, hogy elérkezzen közénk az Isten országa. De ameddig a világosságot másképpen sem képzeljük el, mint a sötétséggel szemben, addig tulajdonképpen az Ószövetség világában élünk. És hogyha még egy lépést teszünk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor egészen nyilvánvaló, hogy mi az önazonosságunkat, hogy kik is vagyunk, és ezen belül aztán, hogy mi a küldetésünk, mi a szerepünk, vagy a feladatunk, azt nem a sötétséggel szemben, most mondhatjuk így akár, nem a világgal szemben határozzuk meg. Nem a rosszal szemben határozom meg azt, hogy mit jelent, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Hogyha mi a világosságot kizárólag szembeállítani tudjuk a sötéttel, majd pedig a saját önazonosságunkat és önbecsülésünket a sötéttel szemben határozzuk meg, ennek tudjátok mi a következménye? Az, hogy az evangelizáció, az örömhírnek a hirdetése alapvetően kérdőjeleződik meg. Mert akkor ez körülbelül azt jelenti, mintha Jézus azt mondta volna, menjetek el az egész világra, és szidjatok mindenkit. Menjetek el északról délre, és mindenkire olvassátok rám, ilyen sötétek. És aztán menjetek keletről nyugatra, és panaszkodjatok. Mert körülbelül, mintha valami ilyen élményünk lenne saját magunkról. Hát az nem evangélium hirdetése, hogy szídunk másokat, az sosem volt az evangélium hirdetése, de hát érthető, hogy miért futunk bele ebbe a zsákutcába. Azért, mert hogyha az önazonosságunkat a sötétséggel szemben határozzuk meg, ők ilyenek, mi ilyenek, na tessék, miért nem csinálunk, mind azok. Ugye már csak a mutató név más van. Ha ez így történik, akkor egészen lehetetlen módon határoztuk meg magunkat, éppen azokkal szemben, akikhez a küldetésünk szól. Hát milyen evangelizáció fakad akkor ebből? Az első gondolat így szól. Mi az önazonosságunkat és az abból fakadó keresztény önbecsülésünket a Jézushoz való tartozásunkból vesszük. Hát, hogy ha krisztusiak vagyunk, keresztények, ez azt jelenti, az önazonosságunk az Istennel való kapcsolatunkból fakad. Onnan, hogy Jézus a testvérünk, onnan, hogy Isten a teremtőnk, onnan, hogy a Szentlélek szentel meg bennünket, innen vesszük az önazonosságunkat. És mert innen fakad az önazonosságunk, ez lehetővé teszi azt, hogy mehessünk a sötétség felé, ne a sötétséggel szembe, hanem a sötétség érdekében, a sötétségért. Nem azért, hogy nagyobb legyen a sötét, hanem hogy a sötétség oszladozzék, hogy a világosság átjárja a sötétséget. Ez egy teljesen más szemléletmód, mint ahogyan általában a világosságot ütköztetjük a sötéttel, aztán nem értjük, és nem értjük, hogy vajon ez miért nem olyan vonzó. Hát pedig napnál világosabban ide tettük a világosat. Hát jó, de milyen áron? Második gondolatom. a panaszkodásainkból érdemes volna egy csomagot készíteni, jól átkötni és föltenni a padlásra. Ugyanis a sopánkodásainkkal, a panaszkodásunkkal, persze, amit szívesen megszentelünk, és úgy hívjuk, az egyház jövője iránti aggodalom. Hát azt is nyugodtan át lehet kötni szép madzaggal, és föltenni a padlásra. Mégpedig azért, mert ha azt a kérdést intézzük magunkhoz, milyen föltétele van az evangélium szolgálatának, vagyis milyen föltétele van annak, hogy a másik embert szolgáljuk? A válasz, a másik ember szolgálatának nincsen semmilyen föltétele. Semmilyen föltétele nincs. Nem tudunk elképzelni olyan élethelyzetet, amiben valamiféleképpen a keresztény önazonosságunkból és önbecsülésünkből kiindulva ne volna lehetséges a másik ember szolgálata. Ha lehetne ilyen helyzetet találni, az evangélium roppant erőtlen lenne, jaj lenne nekünk. Hát ez a csodás az evangéliumban, hogy az evangélium hirdetése egyenlő a másik ember szolgálata, semmilyen föltételnek nem kell, hogy megfeleljen. Vagyis, ezt a mondatot rosszul fejeztem be, mert nem így pontos, hanem úgy pontos, hogy nincsen semmilyen föltétele. Itt két dolgot össze szoktunk keverni. Ez pedig, hogy más az, hogy az evangélium hirdetésének a föltétele, vagy az emberek szolgálatának a föltétele, és azok az eszközök, amelyekkel a másik embert szolgáljuk. Ez két külön dolog. Nagyon is látjuk, hogy bizonyos eszközök néha rendelkezésre állnak, néha nem. Néha azt látjuk, hogy de jó lenne, ha ilyen eszközeink lennének, akkor így és így tudnánk mások javára lenni. De ezek az eszközök néha vannak, és néha nincsenek. De a föltétele annak, hogy mi valamiképpen, ahogyan éppen lehetséges szolgáljunk egy másik embert, ilyen föltétel már pedig nincsen. Ezért a másik ember szolgálatának a föltételeit különböztessük meg azoktól az eszközöktől, amelyek segítségünkre vannak a szolgálatban. Már csak azért is, mert ismerjük ezt a mondást, a ma embere az egész életét arra szánja, hogy az élet föltételeiről gondoskodjék. Majd pedig az élet föltételeivel kapcsolatos gondoskodásba teljesen elveszve szinte elfelejt élni. Egy kedves ismerősöm egy vidéki kicsi faluba a következő mondatot erről. Mi szegények vagyunk itt, de jól élünk. Mikor valaki rendelkezhet akármivel, beleesik ebbe a világba, hogy mindig az élet föltételeit akarja biztosítani, szép lassan elfelejt élni, nemhogy jól, egyáltalán élni. Ezért gondolom azt, hogy az összes megszentelt aggodalmunkat az egyház jövőjével kapcsolatban nyugodtan szép díszcsomagolásba lehetne rakni, masnival átkötni, és mehet fel a padlásra. Vegyük elő, ha kell. Én nem mondom, hogy dobjuk ki, elővesszük, ha kiderül, hogy szükség van rá. De hát nincs föltétele annak, hogy egy másik embert szolgáljunk. És akkor itt megint az aggodalmainkból szokott valami ilyesmi fakadni. Jaj, jaj, jaj! De hát ezt is elvehetik tőlünk, meg azt is. Meg most ez sincs, meg az sincs. Meg régen így, meg úgy. Összetehetnénk a kezünket, hogy befellegzett annak az időnek, amikor azt hitethettük el magunkkal, hogy az evangéliumot úgy is lehet hirdetni, hogy az nem jár együtt a másik ember szolgálatával. Mert úgy tűnik, a történelemnek voltak olyan korszakai, amikor elhitethettük ezt magunkkal, hogy ki lehet kerülni a másik ember szolgálatát, anélkül is terjed az evangélium. Hát, hogy ez milyen evangélium, meg hogy, ebben most nem akarnék belemenni. Hála Istennek, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol ha az evangélium hirdetése nem a másik ember szolgálatával kezdődik, majd abban áll, majd azzal végződik, akkor az emberek azt mondják, hogy nem kell. Ez csak jót hozhat nekünk. Kifejezetten jót. Mert megszabadít bennünket minden felesleges, lehetetlen elképzeléstől, azoktól a kerülő utaktól és zsákutcáktól, hogy nem lehetséges úgy hirdetni az evangéliumot, hogy olyan nagyon ne kelljen a másikért létezni. Hogy olyan nagyon azért ne kelljen bevetni magunkat. Hogy olyan nagyon-nagyon. Hála Istennek, hogy úgy tűnik, hogy ez a világ leáldozott már. Ez olyan világosságot hozhat az életünkbe, amitől pontosan látjuk, hogy mi az, ami valóban az evangélium hirdetése, és mi az, ami nem. Nem tudom, mit szóltok ti ahhoz, hogy Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Mert én azt látom, szívesebben hallanánk valami mást. Nem, de sokan azt mondják, jaj, de jó lett volna, inkább azt mondja Jézus, ti vagytok Isten világossága. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a világ világossága vagytok. És eszembe jutott az, itt vagyunk ebben a templomban, és itt van ez a két gyertya. Nem sok szerepük van. Most azon túl, hogy van egy szabály, hogy két gyertyának legalább égnie kell az oltáron, és úgy kell elkezdődni a misének, hát tudjátok, nehogy megbotránkoztasson ez benneteket, de ennek a két gyertyának a szerepe és a fénye majdnem olyan, hogy nem oszt, nem szoroz. Dísz. A keresztény ember ma nagyon könnyen ilyen szerepbe kerül. Hogy olyan díszei leszünk a világnak. Mert ugyanis ezeknek a gyertyáknak a szerepe akkor világos, hogyha elviszük őket a sötétbe. Ha leoltjuk a villanyokat, akkor kiderül, hogy mi a szerepük. És mi sokszor inkább szeretnénk fel, hogy a világ díszei lenni, mint sem, hogy belemerészkedni a sötétbe, és ott világítani. Hát milyen nagy dolog az, ahogyan erről beszéltünk néhány héttel ezelőtt is, a sötét a világosságot nem tudja eloltani. Nincs olyan hatalma. A sötét a világosságot nem képes eloltani, a világosság azonban a sötétet képes átjárni. Akkor, hogyha van bennünk egy keresztény önazonosság és önbecsülés, ami nem a sötétséggel szemben, hanem Isten melletti helyünkből fakad és forrásozik. Szent Benedek regulájában van egy gyönyörű mondat. Az apátra vonatkozik. A kolostor apátja vegye tudomásul, hogy itt a kolostorban, ha apátnak választották őt meg, akkor a beteg lelked gyógyítását bízták rá, nem pedig az egészségesek fölötti uralmat. Ez így bőven elég nekünk. Ebben az egy mondatban pontosan benne van, hogy mit jelent a világosság, a sötétség és a többi. Ezért tehát egyáltalán nem érdemes az egyház jövőjéért aggódni, mert ami kell ahhoz, hogy mi a világ világossága legyünk, az éppen mind a kezünkben van. Minden a kezünkben van. De nagy dolog az, hogy belemerészkedhetünk a sötétbe, és tapasztalhatjuk azt, ahogyan ott a sötétben oszladozik a homály. Ez óriási örömünkre lehet. És milyen jó az, hogy ez ma már kifejezetten és kizárólag csak a szolgálat alapján tud történni, és nem tud más alapján történni. Ebben én úgy látom, sokkal inkább felfedezhetjük az Isten tervének, az Isten akaratának a megvalósulását, mintsem, hogy könnycseppeket kelljen hullatni valami olyasmiért, ami végre sokkal világosabbá teszi a helyzetünket és a dolgunkat ebben a világban.